Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az új esztendő első úrnapi Isten tiszteletén. Jeremiás próféta szavával: szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Amen. Fennállva fohászkodjunk a zsoltáros szavával. A bölcsesség kezdete az Úr félelme, a józan eszűek mindez szerint élnek, az ő dicsérete örökre megmarad. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet az apostolok cselekedeteiről írott könyv 21. részéből olvasok. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 21. részének 8. versétől, helyünket elfoglalva, nyitott füllel, nyitott szívvel hallgassuk Istenünk szavát. Az apostolok cselekedetei 21. részében a 8-tól a 14. versig így szól Istenünk beszéde. Másnap elindultunk, és megérkeztünk Cézáreába. Bementünk Fülöp evangélista házába, aki a 7 diakónus egyike volt, és nála maradtunk. Neki volt 4 hajadon leánya, akik prófétáltak. Már több napja ott voltunk, amikor lejött Júdeából egy Agabosz nevű próféta, odajött hozzánk, levette Pál övét, megkötözte vele saját kezét és lábát, és ezt mondta: így szól a Szentlélek, azt a férfit, akié ez az öv, így kötözik meg Jeruzsálemben a zsidók és pogányok kezébe adják. Amikor ezt meghallottuk a helybeliekkel együtt, arra kértük Pált, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. De Pál így felelt: miért sírtok, és miért keserítitek meg a szívemet? Hiszen én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért. Amikor pedig nem hagyta magát meggyőzni, megnyugodtunk, és azt mondtuk: legyen meg az Úr akarata. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és szívünk befogadásán. Most így helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, ennek az új évnek az első úrnapi Isten tiszteletén magasztalunk téged, aki mindent megújítasz. Áldunk téged, aki új esztendőt készítettél nekünk, aki új napot készítesz mi nekünk minden reggel. Áldunk téged, és magasztalunk téged, aki új életet ajándékozol a Jézus Krisztusban hívőknek, új szívet adsz nekik. Köszönjük, ha már részünk lehetett ebben a csodában, ha már átélhettük, hogy élünk nem mi, hanem él bennünk a Krisztus az ő lelke által. Magasztalunk téged azért, mert ebben az új életben vezetést is adsz nekünk, újabb és újabb csodáit láthatjuk a te jelenlétednek. Köszönjük, hogy gondunkat viseled. Hálát adunk azért, hogy megbocsátod a mi bűneinket, hogy új indulással kezdhetünk neki. Valahányszor a te színed előtt megálltunk és megvallottuk mindazt, ami terhelt bennünket. Köszönjük, hogy így mehetünk most is tovább az új esztendőre. És hálát adunk most különösen is az új presbitériumért. Köszönjük neked mindazokat, akik évek hosszú sora óta szolgálnak. Hálát adunk azokért, akik eddig ezt a szolgálatot végezték, és most máshova hívtad őket. Kérünk, hogy áld meg őket azokban a szolgálatokban, amikbe beállítod őket. Hisszük, hogy nem hagyod szolgálat nélkül azokat, akiket te szeretsz. És könyörgünk az újonnan csatlakozókért és azokért, akik folytatják ezt a munkát. Legyen a te áldásod az ő életükön. Köszönjük neked, hogy újra úgy jöhetünk eléd, mint akik rászorulunk a te kegyelmedre, de bizonyosak lehetünk abban, hogy Jézus Krisztusban ezt a kegyelmet kiárasztod miránk. Így valljuk meg, hogy valóban sok mindenben az óember vezetett bennünket, az a régi természet, amely megszokta, hogy engedelmeskedjen a bűnnek. Kérünk téged azért, hogy bocsásd meg mindezt, amit elkövettünk ellened és egymás ellen. ha olyanokat tettünk, olyanokat mondtunk, olyanokat gondoltunk, olyan indulatok támadtak fel a szívünkben, amelyek nem méltóak a te népedhez, vagy ha egyszerűen csak elhanyagoltuk azt, amiről te kijelentetted, hogy a te akaratod szerint való. Köszönjük, hogy megújulhatunk ezekben is. Kérünk, hogy add, hogy hátrahagyhassuk mindazt, ami rossz, ami nem a te dicsőségedet szolgálja, és élhessünk abban az ajándékban, amit te elkészítettél mi nekünk. Így könyörgünk azért a reménységért, amit az új élettel ajándékozol, és kérünk most különösen is azokért, akik betegségben szenvednek, kérünk, hogy erősítsd meg őket, könyörgünk a gyászolókért, add, hogy megtapasztalják személyesen is, hogy te valóban meg tudod vigasztalni azokat, akiknek összetörte a szívét a veszteség, a fájdalom, a halál. Köszönjük, hogy te nagyobb vagy a halálnál. Köszönjük, hogy elküldted Jézus Krisztust, hogy feltámadásával meggyőzzön bennünket erről, és hogy minket is egyszer majd föltámaszon. És köszönjük, hogy elküldted a te lelkedet, hogy ő újítson meg minket hétről hétre, napról napra. Köszönjük, hogy most is szólhat a te igéd. Kérünk, hogy lelkeddel te magad magyarázd azt nekünk, hogy aki hirdeti és hallja az igét, adja neked a szívét. Jézus Krisztusért kérjük, mennyei atyánk, tőled ezt. Amen. Szeretett testvéreim, fennállva hallgassuk meg Istennek azt az igéjét, amelyet már az elmúlt vasárnap, az elmúlt Úrnapi Isten tiszteletünkön is hallhattunk, visszatekintve akkor az előző esztendőre, hogy mit viszünk át az új esztendőre, és mi maradjon ott. Most hallgassuk így a Tesszalonikai első levél 5. részének a 16. versétől a 22. verséig Istenünk szavát, mint ami előre fele indít bennünket tovább. Mit mond el mindez Isten szava az előttünk álló esztendőre? A Tesszalonikai első levél 5. részének 16. versétől így szól Istenünk beszéde Pál apostol, Szilvánus és Timóteus soraiban. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk az ige hirdetést. Szeretett testvéreim, a Tesszalonikai első levél utolsó sorainál járunk, annál, amit a Biblia magyarázók úgy hívnak, hogy parainézis. Miután Pál és munkatársai sorra vették, és többé-kevésbé kifejtették azokat a témákat, amik írásra késztették őket, láttuk, hogy ellelkendezték a hálájukat, hogy Isten megtartotta a tesszalonikai gyülekezetet sokféle támadás közepette a hitben, hogy felelevenítették azt, hogy ők hogyan hirdették az Úr igéjét, amikor Tesszalonikába érkeztek, elsősorban azért, hogy példát adjanak az olvasóknak, az Úr szolgálatának helyes módjára. Aztán tudatosították, hogy szent életre kaptunk elhívást, és ebben a szent életben hogyan járhatunk, és végül hosszasabban beszéltek az Úr Jézus második eljöveteléről. Ezek után rövid felszólítások, kérések, buzdítások sorakoznak egymás után. Ez, amit parainézisnek szoktak nevezni, a levél utolsó néhány sora. Rövid buzdítások, rövid felszólítások, néha nem is teljesen világos ezeknek az egymáshoz való viszonya. Az egyik biblia magyarázó azt mondta ezekről a sorokról, hogy első ránézésre olyan, mintha egy bevásárló lista lenne előttünk, épp annyira tűnik összefüggőnek és logikusnak ez a pár sor. Hogy először arra szólítanak föl bennünket, hogy becsüljük meg a vezetőinket, aztán egy nagy váltással arról szólnak, hogy éljünk békében, aztán azt mondják az olvasóknak, hogy segítsék a helyükre azokat, akik nem a dolgukat teszik, aztán, hogy a jóra törekedjenek, és a rosszat ne torolják meg, és a végén ez a tényleg szinte két-három szavas felszólítás sor az örömre, az imádságra, a hálaadásra, arra, hogy a lelket ne oltsák ki, hogy a prófétáláshoz hogyan viszonyuljanak, hogy mindent vizsgáljanak meg, hogyan kerül mindez össze, tehetjük föl a kérdést. Nem biztos, hogy mindenestül meg tudjuk ezt jól válaszolni, és mégis van logikája és van összefüggése ennek, ahogyan egyébként a bevásárló listának is van valamiféle logikája és összefüggése. Ilyen értelemben is jó ez a párhuzam első ránézésre, aki nem maga írta azt a bevásárló listát, lehet, hogy nem biztos, hogy rájön arra, hogy mi miért kerül egymás mellé. Aki tudja, hogy mi fog készülni a megvásárolt dolgokból, annak azonban összeáll az egész. Föltűnhet nekünk, hogy az apostoli levelek végén nagyon hasonló felszólítások követik egymást. Ha meg tudjuk tenni, akár érdemes elolvasni a római levél utolsó néhány fejezetét a 12. résztől, milyen sok átfedés van azzal, amit itt a Tesszalonikai első levél végén ezekben a sorokban olvasunk. Valószínűleg az apostoli csapat pontosan ismerte azt, hogy mire kell különösen figyelni egy keresztény gyülekezetnek, ha a kegyelemben növekedni szeretne, és ha gyümölcsöket szeretne teremni, és alig, hanem olyan dolgokra emlékeztettek itt sorra, amelyeket ott létük idején részletesebben is kifejtettek, megtanítottak a tesszalonikai gyülekezetnek, mi magunk is megismerhetjük ezeknek az összefüggéseit a Szentírás más részeiből, itt pedig csupán emlékeztetőként vannak előttünk ezek a sorok. Úgy, ahogyan a karai mérés végén ez a 8 rövid felszólítás, amit olvastam. És ha jobban megvizsgáljuk, az írás magyarázók nagyjából egységesen arra jutnak, hogy itt tulajdonképpen két lényegi területre irányítja még egyszer a tesszalonikaiak figyelmét az az apostoli csapat, akik nem sokkal korábban közöttük jártak. Két lényegi területre a hívő életnek, két lényegi területére, az imádságra és a lélek vezetésére, vagy ahogy itt olvassuk, a prófétálásra. Ezek kötik össze a mindennapokban Jézus Krisztus egyházát az élő Istennel, az egyház urával, Jézussal, és feltűnő is lehet az, hogyha megnézzük, ha elolvassuk ezeket a sorokat, hogy miután az imádságról beszéltek, és mielőtt rátérnének Isten prófétai vezetésére, a kettő között a Szent Háromság jelenik meg előttünk. A Szent Háromság személyei, hiszen az imádságban és a hálaadásban az Atya Isten akarata valósul meg, mégpedig az az akarata Istennek, amit Jézus Krisztusban kijelentett nekünk, és a prófétai szóban a Szentléleknek a lángjai lobbannak fel. Éppen ezért mondja itt az apostoli ige, hogy aki a prófétai igét megveti, az a lelket oltja ki. Nagyon plasztikus ez a kép. Az eredeti bibliai szövegben egyértelműen az az ige szerepel, amit a tűznek az eloltására használtak abban az időben. Aki megveti Isten vezetését, a prófétai szavakat, az a lelket oltja ki. Nem véletlenül maradt, azt gondolom, az apostoli üzenet végére ez a kettő emlékeztető, mert ezek a legfontosabbak egy keresztény gyülekezet mindennapjaiban. Ma az Isten tisztelet elején örömünk lehetett, hogy együtt voltunk a presbitereink eskütételén. Hadd legyen most az, amit itt látunk, egy kicsit programja a presbitériumnak, hogy jobban megértsük azt, és aztán megvalósítsuk azt, amit itt olvasunk, hogy mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra, a lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. De hadd legyen ez nem csak a presbitériumnak, hanem mindannyiunknak programja az előttünk álló esztendőben, mert mind Istennek a prófétai szóban adott kijelentése, mind az imádság különös fontosságú. Azoknak is, akik pásztorolják, vezetik az Isten népét, a gyülekezetet, de minden hívőnek is szól ez a két felszólítás. Először az imádságról mit olvasunk? Többször volt már szó, amióta a Tesszalonikai első levelet tanulmányozzuk az imádságról, hiszen az egész levelet körülöleli az imádság. Már többször beszéltünk róla, csak hadd idézzem fel azokat a pontokat, ahol nagyon hangsúlyosan beszél az apostol a saját imádságáról, a saját imádságukról, hiszen együtt hordozták imádságban a tesszalonikaiakat és Isten népének a tagjait általában, és ahogyan aztán eljutunk oda, hogy imádságra hívja a tesszalonikaiakat is. A levél ezzel kezdődik, miután bemutatkozott a levél szerzői csapata. Hálát adunk Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásatokat, és a mi Úrunk Jézus Krisztusba tett reménységetek álhatatosságát. Szüntelenül ott álltak imádságban, és hirdették, a gyülekezetnek is felemlegették, tudatosították bennük, hogy újra és újra Isten színe elé viszik a tesszalonikai gyülekezetet. Aztán azt olvassuk a második részben, hogy ezért, miután beszámolnak arról, hogy hogyan történt a gyülekezet megszületése, ezért mi is szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor hallgattátok Isten általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Aztán a harmadik rész végén megint az imádságukról szólnak, a hálaadó imádságukról, hogy hírt hallva arról, ami Tesszalonikában történt, hogy Isten kegyelme megőrizte és megtartotta sok támadás között is azt a kis gyülekezetet. Ezt olvassuk, hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek értetek mindazért az örömért, amellyel megörvendeztettetek minket, ami Istenünk előtt, amikor éjjel és nappal buzgón könyörgünk azért, hogy láthassunk benneteket és kipótolhassuk hitetek hiányosságait. És miután ezeket olvastuk, láttuk, hogy az apostoli közösség lételeme volt az imádság, kiderül, hogy ez nem csupán nekik meghatározó. Ők példát adtak. Példát adtak, amelynek követésére hívtak bennünket, mindannyiunkat, akik Jézus Krisztusban hiszünk. Láthattuk, hogy hogyan kötődött egymáshoz az ő életükben a hálaadás, a könyörgés, és az az öröm, amelyel Isten betöltötte őket mindeközben, és mindannyiunknak azt mondják, mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Nincsen más értelmes útja a keresztény életnek, mint az imádsággal körülvett, imádsággal betöltött élet. Olyan sokat mondó az, ahogyan Szikszai György kezdi a keresztény tanítások és imádságok összefoglaló könyvét, ezt a kedves, már több mint 200, lassan 250 éves olvasmányunkat, amiben olyan gazdagon beszél az imádságnak a módjáról és a tartalmáról, így kezdődik ez a könyv. Az imádkozás a legelső feladatot keresztény ember, mivel anélkül egyéb feladataidban méltóképpen el nem járhatsz. Azért nincsen egyetlen keresztény feladat sem, amelyre több ok serkentene és kötelezne, mint az imádkozás. És aztán felsorolja ezeket az okokat, ha tehetjük, akkor vegyük elő majd és olvassuk végig, ahogy ezeket felsorolja. Most nem ismétlem el, amit eddig az imádságról már hallottunk, csak a lényegéről hadd szóljak még néhány szót. Mi is a valódi imádság? Mert ha ezt nem értjük, akkor enélkül rejtély maradt számunkra az apostoli felszólítás, hogyan értsük és hogyan valósítsuk meg azt, hogy szüntelenül imádkozzatok. Többször kérdeztek már testvérek, hogy hogyan lehet egyáltalán szüntelenül imádkozni. Aki így tesz, az nem hanyagolja el az egyéb feladatait? Amikor ifjúsági lelkészként szolgáltam, valaki kimondottan így kérdezte meg provokatív módon, hogy akkor aludni sem menjek el, ha szüntelenül imádkozni kell? Mi van akkor, amikor valaki lehunja a szemét és elalszik? Akkor hogyan tudja folytatni az imádságot? Vagy ez csak egy szép költői kép, egy költői túlzás, amikor azt mondják, hogy szüntelenül imádkozzunk? Fontos megértenünk, testvérem, hogy mitől imádság az imádság. És azt gondolom, hogy ezek a kérdések helyükre kerülnek, hogyha erre a kérdésre választ találunk. Az imádság nem attól lesz imádság, hogy ünnepélyes testtartásban szép mondatokat próbálunk mondani Istennek. Ez csupán a felszín. De nagyon nem mindegy, hogy mi van a felszín alatt. Mi van a felszín alatt? Olyan ezt, testvéreim, azon gondolkoztam el, mint hogyha egy fatuskót megpróbálnánk vastagon bevonni csokimázzal, az attól még nem lesz csoki torta. Nem vagyok gyakorlott torta készítő meg cukrász, úgyhogy lehet, hogy valaki tiltakozni fog, de azt gondolom, hogy ez teljesen független a csoki bevonónak a minőségétől, meg a mennyiségétől, lehet étcsoki, tejcsoki, lehet vastagon bekenni. Ha a fatuskóra csokit kenünk, attól az nem lesz csoki tortává. Ugyanígy nem lesz imádsággá sem az, ha időnként olyanokat ismételgetünk, amiket mások imádság közben mondanak. Ez csak a felszín. De nagy kérdés, hogy mi van alatta. Hogy mi van a felszín alatt. A valódi imádság esetében a külső formaságok alatt, amik fontosak, hogy leborulunk, vagy felállunk, hogy összekulcsoljuk a kezünket, vagy fölemeljük azokat, hogy hálát mondunk, hogy bűnvallást teszünk, hogy könyörgünk másokért, meg könyörgünk magunkért. Ez alatt, a külső alatt van egy életforma, és ez az életforma egy kapcsolatra, egy viszonyulásra, ahogyan ma a társadalomtudósok mondják, egy attitűdre épül föl. Ez a viszonyulás a lényeg. Ez az attitűd a lényeg. Az, hogy hogyan tekintek Istenre. Ez alakítja ki azt az életformát, amelyre aztán természetesen illeszkedik az imádságnak a gyakorlata. Amitől az imádság valóban imádsággá válik. Miben áll ez a viszonyulás? Tulajdonképpen nem kell ezt sokat magyarázni, hiszen mindannyian jól ismerjük azt az imádságot, amire az Úr Jézus tanított bennünket, ami így kezdődik: mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Ha az az Isten, aki szövetségre lépett velem, mindenek felett uralkodik, ha ezt tudom, ha ennek a fényében látom az engem körülvevő világot, ha ennek a fényében látom önmagamat, múltamat, jelenemet és jövőmet, ha tudom, hogy ez az Isten az én mennyei atyám, aki mindenek felett úr, akkor tudok imádkozni. Akkor folyamatos imádsággá válik az életem. Kijelentette a szeretetét. A fia életét adta azért, hogy az övé lehessek. Ez azt jelenti, hogy bizalommal fordulhatok hozzá minden helyzetben, úgy, mint az édesapámhoz. És természetes dolog, hogy valahányszor ebben a világban bármi ér engem, természetes módon ő hozzá szólok. És mert tudom, hogy minden neki engedelmeskedik, hiszen ő a mennyben felette áll minden teremtett létezőnek, bátran elmondhatom neki az örömömet, a bánatomat, a vágyaimat, a csalódásaimat, a szégyenemet, mindazt, ami éppen a szívemen van. Mert tudhatom, hogy ott jó kezekben lesz. És amin változtatni kell, azon változtat, amin meg nem szükséges változtatni, azon nem fog változtatni. Szabad leszek arra, hogy hálás szívvel valljak arról, hogy milyen fontos ő én nekem. Testvéreim, lényeges és fontos, ne értse senki félre, hogy különítsünk el időt arra, hogy Istennel, ami mennyei atyánkkal, nyugodt körülmények között beszélgethessünk. Hirdettem most is, hogy jövő hét vasárnap 8 órakor gyülekezeti imaközösségrel jöhetünk egybe, jó lenne élni ezekkel az alkalmakkal. Úgy is van ez, hogy aki ezzel a tisztelettel és szeretettel fordul Istenhez, az vágyik is arra, hogy vele lehessen. És annak a szívében ott lesz az a vágy, hogy legyen erre külön idő is. De ez nem választható el soha attól, hogy mit jelent számomra a világ ura, hogy milyen szívvel közelítek ő hozzá. Aki ezzel a gyermeki bizalommal és alázattal él, Isten jelenlétében, ahogyan az Úr Jézus tanított minket imádkozni, az akkor is imádni fogja őt, akkor is imádkozni fog ő hozzá, még ha nem is biztos, hogy gondosan megformált szavakkal, amikor a mindennapi dolgát végzi. A szívben dől el. Kicsit úgy, ahogyan emlékszünk arra, hogy Jézus megkereste Pétert háromszori tagadása után, miután Jézus meghalt és feltámadt, oda ment hozzá és föltette neki háromszor a lényegi kérdést. Péter, szeretsz te engem? Mert ha szeretsz engem, akkor helyre fog állni az életed. Annak minden területe. És ez az imádságra is igaz. Ha nem szeretsz, akkor felesleges minden erőfeszítés. Az imádság alapja az a meggyőződés, hogy minden Istené. A személyes életünk, a családunk, szeretteink, a javaink, a gyülekezetünk, a presbitérium, amelynek tagjai nem régen itt álltak most előttünk, és az imádságos szív ezt ismeri el, valahányszor fölismeri a tekintetét a mindennapok dolgairól. Kedves presbiterek, vegyük komolyan, hogy nem akarjuk kitalálni, hogy mire van szüksége Isten gyülekezetének. Ez a gyülekezet Isten gyülekezete, Isten tulajdona. Vegyük komolyan, és hívjuk segítségül őt, kérjük el őtőle, hogy megláthassuk az ő akaratát. És kedves gyülekezet, mi se azt várjuk a presbitériumtól, hogy azt tegye és azt hozza meg döntésként, amit mi szeretnénk látni a fasori református gyülekezetben, amit mi jónak gondolnánk, hanem könyörögjünk folyamatosan azért, hogy a mennyei atyánk akaratát követhesse a presbitérium minden döntése, minden megbeszélése, minden határozata. Eszembe jutott, hogy pár évvel ezelőtt egy kedves presbitérünk szívében megérett az a gondolat, hogy egy kis csapat hívő minden Isten tiszteletünk alatt együtt imádkozott a gyülekezetért, az ige hirdetőért, meg az ige hirdetésért, és talán fölmerülhetett, hogy de hát nem hiányzott nekik akkor az Isten tisztelet, hogy nem vehettek rajta részt, és olyan jó volt minden alkalommal találkozni utána ezekkel a testvérekkel, ahogyan ragyogtak. Ragyogtak, mert Isten tiszteletet gyakoroltak imádkozás közben is. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy soha nem veszünk részt az Isten tiszteleten, meg ők is elmondták, hogy utána mindig meghallgatták azt, ami elhangzott az Isten tiszteleten. De aki komolyan veszi, hogy ki az az Isten, akit segítségül hívunk, annak világos, hogy ez nem veszteség. Hogy csodálatos Isten tisztelet együtt hódolni a mi szerető atyánk, kegyelmes Istenünk előtt. Olyan jó lenne, hogyha 2024-ben megújulhatna az ima életünk. Akár együtt is, akár ebben a formában is, ahogyan ezt évekkel ezelőtt gyakoroltuk, aztán a koronavírus járvány miatt ez megszakadt, és mindannyiunknak a személyes ima életünk is jó lenne, ha megújulhatna. És mit jelent ezeknek a mondatoknak a másik fele? Kérdezhetjük. Mit akar mondani a prófétálásról az apostol? Egyáltalán mi az a prófétálás? Tehetjük föl a kérdést. Ezzel kapcsolatban sok félreértés van, és hogy mi nem a prófétálás, csak egy rövid történettel hadd illusztráljam, hogy értsük, és aztán hadd beszéljek röviden arról, hogy mi a prófétálás lényege. Bő 10 éve is már annak, hogy egy keresztény újságnak a szerkesztőségéből fölhívott engem valaki, aki szeretett volna egy interjút készíteni, mint teológussal, egy amerikai prófétáról, egy olyan prófétáról, ő így nevezte, aki szerinte még az 1970-es években megjövendőlte azt a nagy gazdasági válságot, ami 2008 után megrázta a világot, és megjövendőlte a 2011-es japán földrengést és cunamit is. Elküldte nekem ez az újságíró, ennek az embernek, ennek a prófétának, ahogy ő nevezte, a kötetnyi jóslatát, és ahogyan olvasgattam, végigolvastam becsülettel ezeket az oldalakat, az a rossz érzésem volt, hogy nagyon távol áll ez attól, amit a Biblia prófétai szónak nevez. Hosszabb volt, mint a prófétai könyvek többsége a Bibliában, nagyon bőbeszédű volt ez az Atyánk fia Amerikában, de közben újra és újra eszembe jutott, hogy valóban beszélt arról, hogy lesz Japánban földrengés. De aki kicsit is ismeri Japánnak a földrajzát, annak nem nagy meglepetés, hogy évente több nagy erejű földrengésre kerül ott sor. És lehet, hogy egy amerikai nagyváros szegény negyedében, iskolázatlan emberek között ez nagy tekintélyt kölcsönözhet valakinek, hogy elmondott egy ilyen jövendőlést, egy ilyen úgymond proféciát, és aztán pár hónap múlva megmutatja az újságban, hogy nézzétek meg a Japánban összeomlott épületeket. Én előre tudtam, én előre megmondtam, ki az Isten embere, ha én nem, de azt gondolom, hogy ez valójában visszaélés mások tudatlanságával. És valóban volt szó a gazdasági válságról is, mindenféle homályos állítások sokasága jelent meg, de ezek egy része már nagyon rövid időn belül kifejezetten tévesnek bizonyult. Nekem az jutott eszembe, megnézve, hogy mikor hangzottak el ezek az állítólagos prófétai szavak, néhány év jólétet ígért ez az Atyánk fia Amerikában, és aztán alig pár hónapra megrázta a világot az első olajválság, ami aztán hosszú éveken keresztül rosszá tette a gazdaság helyzetét. Persze 2011-ből visszanézve mindez olyan távoli volt, hogy el is feledkezhettek arról, hogy volt olajválság, de ott akkor épp az ellenkezője történt annak, amit ez nem ember mondott. Ez nem a Szentlélek munkája. És inkább árt Jézus Krisztus egyházának, ezt próbáltam elmondani ennek az újságírónak, nem is jelent meg ez az interjú soha, ő nagyon hitt ebben a prófétában, inkább árt Jézus Krisztus egyházának, amikor valaki szemérmetlenül összekeveri egymással a valódi hitet, meg a hiszékenységet, mert ez erről szólt. A prófétai beszédnek nem az a lényege, hogy valaki megmondja, hogy a távoli jövőben, egy távoli helyen mi fog történni. Van ilyenre példa egy-két helyen az Ószövetségben, a prófétai könyvekben, de nem ez a hangsúlyos üzenete a prófétáknak. Legfeljebb 1-2%-át teszi ki a prófétai üzeneteknek ez. Hanem micsoda? A prófétai szó, a prófétai beszéd lényege kettős, emlékeztetés és figyelmeztetés. Emlékeztetés és figyelmeztetés. Emlékeztetés Isten kijelentésére, és figyelmeztetés arra, hogy az szerint éljen Isten népe. Jeremiás próféta könyvét olvassuk most már hosszabb ideje, református bibliaolvasó kalauzunk szerint, és olyan jól összefoglalja és bemutatja ezt Jeremiás könyvének a 11. része. Amikor Jeremiás fölidézi a szövetség igéit, azokat az igéket, amelyeket, így mond Isten, őseiteknek parancsoltam azon a napon, amikor kihoztam őket Egyiptomból, a vaskohóból, amikről parancsot adott, hogy azok szerint éljenek, hogy azokat teljesítsék. A próféta nem tesz mást, mint hogy rámutat arra, hogy itt és most is ez a prófétai szó, ez a isteni kijelentés, ez határozza meg az életünket. A próféta szava, hogy visszamutat Isten kijelentésére. Felidézi az ígéreteket, amelyekben része lehet a választott népnek, meg felidézi a fenyegetéseket, amelyek mindazokat sújtani fogják, akik eltérnek a jó útról. Kezünkben lehetnek nekünk is, testvéreim, a szövetség igéi, a Szentírás, a Biblia. 2024-ben forgassuk még odaszántabban, mert nincs prófétai üzenet anélkül, hogy oda vezetne bennünket, amit Isten eltervezett, amit Isten kijelentett, hogy Jézus Krisztushoz vezetne bennünket, akiben Isten megmutatta önmagát. És ha megnézzük a bibliai prófétákat, többnyire a kortársaiknak szóltak, nem egy-két generációval későbbieknek, azoknak, akiket ott és akkor meg akart újítani a szövetségnek az Ura. Valójában a bibliai időkben is sokkal több próféta volt, mint akiknek a Bibliában szerepelnek az írásai. Lehet, hogy vannak közöttünk, akik tudnának sorolni olyanokat, akiknek nincsenek benne az írásai a Bibliában. Nátán próféta, Illés próféta, Elizeus próféta. De ami összekötötte őket, meg az író prófétákat, hogy Isten lelke velük értette meg, Isten népével, hogy mit jelent ott és akkor, itt és most az ő akaratát követni. És erre irányítja a figyelmünket ennek a levélnek a végén Pál, Szilvánus és Timóteus is. A lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg. Nagyon fontos jól megértenünk azt, hogy itt és most mire indít bennünket az életünk ura. Hányszor megtörtént, testvéreim, az, hogy ott volt a Szentírás Isten népének a kezében, hogy forgatta, tanulmányozta, hirdette is azt, külsőségekben talán követte is, csak nem az szerint élt. Megint csak a máz volt olyan, de a lényege nem járta át az életüket. Testvérim, óvjon meg minket az Úr attól, hogy emiatt essünk majd az ő ítélete alá. Hosszabb ideje, amikor ige hirdetésre készülök, ez egyik legnagyobb nehézségem és legnagyobb harcom, legnagyobb küzdelmem, hogy Isten mutassa meg, hogy itt és most mi a jelentősége annak, amit ő a Bibliából elénk ad. Olyan csodálatos ajándék ez Új Szövetség Egyházának, hogy Jézus Krisztus lelke Isten minden gyermekében munkálja ezt az ajándékot. Mindenki kaphat mennyei bölcsességet, hogy prófétai szót szóljon. Nem csak az erre felhatalmazottak, időnként a legegyszerűbb emberek is, erről szólt Péter apostol, fölidézve az ószövetségi proféciát pünkös napján, mindannyiunknak adja ezt a lehetőséget. De hatalmas felelősség is ez, testvéreim. Mert meg kell győződni arról, minden esetben, hogy valóban Istentől származik-e a prófétai beszéd, a profécia. Korintusi első levél 14. részében Pál erről részletesebben ír, most nincs idő ezt végigvenni, de a gyülekezet felelőssége, hogy megvizsgálja az elhangzottakat az ige fényében, hogy Isten rendje szerint hangzik-e az. Ne oltsátok ki a lelket, mondja az apostol. Mert kétféleképpen is lehetséges kioltani a lelket. Egyrészt, ha olyanra is hallgatunk, ami csupán emberi indulatból fakad, lehet, hogy még jó szándékúnak is gondolja magát az, aki mond ilyeneket, de nem a lélektől kapja az igét. Ezért mondja azt, hogy vizsgáljatok meg mindent, és a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. A másik pedig, ha azt nem vesszük komolyan, amit a lélek maga akar mondani nekünk, ezért teszi hozzá, hogy a jót viszont, a valóban a lélektől valót tartsátok meg. Lobogjanak a lélek lángjai. Szólaljon meg közöttünk az a hang, amellyel ő irányítja az övéit. És ne tompíthassa el azt, és ne vehesse el a figyelmünket semmi más hang. Mi a lélek szava 2024-ben, a fasori gyülekezetben, a mi életünkre nézve, testvéreim? Kedves presbiter testvérek, soha ne feledkezzünk meg arról, hogy ebben kell nekünk vezetni Isten népét. És könyörögjünk azért, hogy helyesen érthessük meg, és hogy ebben tudjunk irányt mutatni. De ez mindannyiunknak szól, testvéreim, nem csak a presbitereknek. Imádkozzunk azért, hogy legyen, aki megérti, hogy a presbitérium tudja megítélni, és hogy tudjunk járni azon az úton. Ha pedig Isten a te szívedre helyezi az üzenetét, mondd el azt bizalommal. És azt is legyünk készek elfogadni alázattal, ha az Úr Jézus akarata más velünk, mint amit mi gondoltunk volna. Olvastam egy történetet az apostolok cselekedeteiből, így az ige hirdetés végén hadd utaljak csak vissza erre. Pál visszatérve a harmadik missziói útjáról közeledik Jeruzsálemhez, és egy próféta kijelentést kap a környezetében, hogy ez az út Pál rabságához vezet. Mit tegyen itt és most az apostol? A közösség kérlelni kezdi, a testvérek próbálják lebeszélni, hogy ne menjen tovább. Pál válasza pedig olyan világos, nem a prófétai szót kérdőjelezi meg, igen, tudja, hogy fogság lesz ennek az útjának a vége. hanem a következtetésre mond nemet. És olyan gyönyörű a záró mondata Lukács beszámolójának, amikor Pál nem hagyta magát meggyőzni, megnyugodtunk, és azt mondtuk, legyen meg az Úr akarata. Legyen meg az Úr akarata. Bárcsak ez lenne a szívünk vágya, és ez lenne az idei esztendőnknek az öröme. Bárcsak ezért munkálkodna együtt a presbitérium, és így támogatná, ebben támogatná a gyülekezet. Bárcsak ezért imádkoznánk szüntelen könyörgéseinkben, és így figyelnénk a lélek vezetésére. Legyen meg az Úr akarata, lobogjon a lélek lángja. Amen. Menj el, édesatyán, köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusért a te gyermekeid lehetünk, hogy ezzel a bizalommal jöhetünk te hozzád, és hálázunk azért, hogy a te lelkeddel vezetni akarsz bennünket az előttünk álló esztendőben is, egész életünkben. Köszönjük neked, hogy együtt követhetünk téged, és így kérünk, hogy tedd világossá a prófétai szót, tedd világossá mi előttünk, hogy mi az, ami ebben az esztendőben a te akaratod mi velünk. Napról napra te jelensd ezt ki mi nekünk, és kérünk téged, hogy add ezt jól megértenünk, és hűségesen követnünk a te fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és 447. dicséretünkkel éneklésével készüljünk az élet Isten tiszteletére az előttünk álló hétre. Az első, a második, a negyedik és az ötödik verseket énekeljük 447. dicséretünkből, első, második, negyedik, ötödik verszakokat, Jézus Krisztus egy mesterünk.